Köszöntök mindenkit a nap vendégében, a Trend FM-en én Szatmári Róbert vagyok, és itt ül velem Kismari színésznő, a Halhatatlanok Társulatának egyik legfrissebb tagja. Köszöntöm a stúdióban.
Én is köszönöm a meghívást, és én is mindenkit üdvözlök és ölelek.
Beszéltünk arról, hogy annyi minden történik az életben, és motiválja az embert. Ez a kitüntetés, ez a díj, ez azért nagy szó szerintem, mert mostanában a díjaknak talán nincs akkora értékük, mint régebben, mint a régi aranykorban, amikor Jászai díj esemény volt, vagy egy érdemes kiváló, lehet, hogy ez ma is esemény, de talán nincs akkora rang, és nem beszélünk annyit róla.
Igen, mert azért volt egy idő, amikor az ember úgy gondolta, hogy tényleg azt kapja, aki megérdemli.
Volt ilyen korszak?
És persze olyan is volt, amikor nem kapta meg az, aki megérdemelte, például Latinovics Zoltán hosszú ideig nem kapta meg a Kossuth díjat.
Kicsoda, bocsánat.
Latinovics Zoltán. Úgy tudom, úgy emlékszem, igen, hogy ő, de azért az ember azért elismerte azokat a kollégáit, mindig volt olyan persze, aki közel volt a tűzhöz, ahogy ezt szokták mondani, kapcsolataival, de többnyire azért azok kapták, hát nem akarok senkit megbántani, mostanában azért van egy-két kakukk tojás.
Uh-huh. És önnek jelentett valamit ez a díj? Tehát megmelengette a szívét?
Megmelengetett, igen. Nem gondoltam, hogy ennyire meg fogja melengetni. Azért, mert ezt tényleg a nézők, az emberek szavazták meg, és én aztán visszahallottam, hogy milyen támogatóim, rajongóim vannak, akik összefogtak, és gyűjtötték, és küldték a szavazatot. És ez nagyon jól esett, ez igazán nagyon jól esett, azért is, mert végül is az ember egy ilyen díjjal, amit az emberek szavaznak meg, valahogy a fókuszba kerül, és elkezdenek vele újra foglalkozni. És én ugye elhagytam Budapestet, 11 évig voltam Szombathelyi Társulat tagja, ami nagyon izgalmas időszak volt, és azért akkor az ember kikerül a központból, nincs szem előtt, nem foglalkoznak vele, de nekem ez akkor nem volt annyira fontos, mert én annyira más szerettem volna csinálni, és ott azért találkoztam olyan rendezőkkel, akikre vágytam. Itt Budapesten nem lett volna sanszom arra, hogy dolgozhassak velük, mert itt azért eléggé meghatározottak a pozíciók, tehát hogy különösen az én koromban, vagy akkor, amikor az ember középkorú, és azért, mert sokan vannak abban a korban, tehát sok színésznő, vagy színész használható, tehát nem, nincs szansza az embernek nagyon, hogy bekerüljön más társulatba, de én most már nem is igazán vágyom, tehát dolgozom, nagyon sokat dolgozom, és olyan szerepekhez jutottam, amik nekem örömet okoznak.
Meddig volt olyan korszak az életében, amíg vágyott újra másra, új kívásokra?
Volt.
És mikor jött ez a lenyugvás pillanata?
Volt, hogyne, hát és voltak boldogtalan időszakaim, tehát az embernek az életét, a pályáját meghatározza a magánélete, úgy értem, hogy tudja a szervezés bonyolítani, és én nagyon sokat forgattam fiatal koromban, ami fantasztikus volt, tehát óriási filmrendezőkkel, sikeres filmeket, és ez igazából elvitte a fókuszt a színházról. Nekem nagyon fontos volt akkor a film. És én nem, tehát a Madách Színházhoz szerződtem főiskolás korom végén, tehát a negyedik év végén, mert a Kerény Imre volt a tanársegédje Békés Andrásnak, aki az osztályfőnökön volt, és én negyedéves koromban már beugrottam egy főszerepbe, a Pillangók Szabadokba, Sücila helyett, aki kisbabát várt, és beugrottam még egybe, és akkor én ott találkoztam Dajka Margittal, Tolnai Klárival, Sota Irénnel, Márkus Lászlóval, és Hauman Péterrel, akik nekem csillagok voltak, és ez nekem nagy meg...
Nem mesterek, hanem csillagok ezek csillagok, szerint, mert a mesterszóról beszéltünk, nem, ugye, az, hogy az igen, nem a legjobb.
Nem tudom, tehát, hogy valahogy a színművészetben annyira azt gondolom, hogy fontos, hogy az ember a saját egyéniségét megőrizze, és hogy valahogy azt abból éljen, abból dolgozzon, de hát a csillagok, ők tényleg csillagok voltak, és én nekem még az is megadatott, hogy Latinovics Zoltánnal próbáltam, Darvas Iván rendezett, és Darvas Ivánnal játszhattam, és Tolnai Klárival, Sota Irénnel, Dajka Margittal, tehát ők igazán nagyon nagy csillagok voltak, és tehát ami most, ahogy összehasonlítom a mai színházi világot, meg az akkorit, amit akkor én nagyon szerettem, és valahogy ez kimegy divatból, hogy csodálatosan beszéltek. Tehát prózai színház nem használt mikroportot. És hát arra gondolunk, hogy a Nemzeti Színházból van, a régi Nemzeti Színházban Sinkovics Imre hangja hogy vitt. És azt gondolom, hogy, és Kállai Ferenc, Agárdi Gábor, hát hogy vitt a hangjuk, milyen gyönyörűen beszéltek, és úgy gondolom, úgy érzem nagyon sokszor, hogy ez manapság elvész, tehát, hogy nem jól artikulálunk, nem jól értelmezünk, ezért nagyon sokszor az ember nem érti, hogy miről beszélnek a kollégák. Lehet, hogy ezt a hibát én is elkövetem, akkor nagyon szégyellem magam, de fontos szerintem a nyelvhasználat és a szóhasználat és az artikuláció. Mert bejött divatba egy ilyen improvizatív, úgymond egy élő nyelv használat, csak azért az nagyon jó érzés, amikor az emberhez eljutnak a szavak, mindent ért, és mindent érezhet. Hát ennyi.
Meg sokkal fontosabbak manapság a képek, az egész színpadi egészen, mint régebben. Régebben nagyobb súlya volt a színésznek magának. Most meg nem azt akarom mondani, hogy csak az egyik elem a több közül, de alapvetően a korábbi fontosságát már elvesztette, nem? Bár ez színház irányzat függvénye végül is.
Azt szokták mondani, hogy a klasszikus színház, de a klasszikus színházra is szükség van, lenne. Tagadhatatlanul, hogy nem látok minden, nem néztem meg mindent, tehát ez csak egy ilyen gondolat, amit én elmondtam, de az azért az nagyon fontos, hogy a színész be tudja mérni a teremnekre szükséges hangerőt. Ebben nyilván én is követek el hibát, hogy azt gondolom, hogy akkor vagyok, nem tudom, akkor a szerepemben akkor vagyok jó, ha az benn marad. Az nagyon szoktam haragudni. Én is, magamra is, amikor azt kapom, hogy de hát nagyon szépen játszottatok, tehát nem hallottunk, nem értettünk egy szót se. Ez borzasztó.
Amikor más rendezőkkel való együttműködésre vágyott, akkor mit hiányolt a korábbi színpadi munkáiból, mondjuk a Madách Színházban? Ez még mondjuk a prózai korszak, mert ez nem a műzikeles Madách Színház,
igen,
ugye?
Igen.
Ugye ez az Ádám Otto időszak, amikor oda szerződött.
Hát nagy sikerrel játszották az előadásokat, és ez ebben nem próbált eleget. Nem jöttek rendezők. Tehát azt gondolom, hogy egy színházban nagyon fontos az inspiráció. Nagyon fontos, hogy a társulat sok irányban dolgozhasson, tehát sok utat megjárhasson, amiben lehet, hogy benne van a bukás is, de a színház ezeket a nagy formátumú, nagy díszletű, szép ruhákban, tehát klasszikus jelmezekben teltházas előadásokat csinált, és azok nagyon sokat mentek, ezért keveset próbáltunk, azt hiszem, hogy bérletrendszer, szóval nem tudom, az ember, mikor fiatal lesz, csak elkezd vágyni másra, tehát másokkal, de ez egyébként egyébként, akkor ugye voltak az állandó társulatok, és nagyon nehezen kerültek a színészek más társulathoz vendégként.
Tehát egy picit akár arról is beszélünk, hogy ilyen futószalagon termelődtek az előadások, később meg aztán talán főleg, amikor a musical lett a fő profilja Madácsnak.
Hát a futószalag inkább a musicalekre érvényes, bár azt gondolom, hogy a színészben mindig ott van a szándék a tökéletes teljesítésre. Tehát, hogy én csodálom a táncos és énekes művész kollégáimat, tehát ahhoz iszonyatos kondíció kell, nagyon kell figyeljenek magukra, nagyon kell képezni a hangjukat, nagyon koncentráltnak kell lenniük. Tehát, hogy tehát azért van itt egy-két csodálatosan éneklő, nagyszerű táncos, tehát a zenés műfajnak vannak rajongói, és én teljesen megértem, hát én ebből régen kikerültem, de vettem részt zenés darabban, a Egedűs a háztetőnt játszottuk a Budapest Klezmer Banddel, hát 100 fölött, óriási siker volt, és nagyon nagy élmény, Fegya, Illényi Katica, és a Dunai Tamás volt a partnerem, két szereposztásban játszottuk, Almás Éva, Huszti Péter, és amikor a bemutató volt, akkor tényleg, tehát, hogy majd, hogy nem a nézőtér fele állva tapsolt, tehát az egy remek előadás volt, és gyönyörű díszlettel, a Chagallt idézte, idézték a színek, jelmez, gyönyörű volt az egész, és egy Zondheim musicalben részt vettem a Nyári mosolyában, amiben Sota Irén, Dunai Tamás, az egy nagyon-nagyon komoly és nehéz zeneileg és énekhangilag. Hát nem ment sokat, nem tagadom, mert az például az egy új út volt, egy új kísérleti út volt, és nem annyira tetszett azoknak a nézőknek, akik a vígjátékhoz szoktak, pedig hát az egy igényes darab.
Önnek volt színház eszménye? Milyen szellemiségű színházat szeret? Miért szeretett akkor, és miért szeret ma? Változott ez egyébként az idő során?
Nekem, én ezt így nem tudom meghatározni. Én a színházat rendezőkhöz kötöm. Tehát, hogy kivel szeretnék dolgozni, ki az, akinek az előadásait szeretem, ki az, aki engem jó irányba tud vinni. Tehát, hogy bármilyen színházban, ahol én jót játszom.
És milyen rendezőkről beszélünk?
Hát amiért én lementem Szombathelyre, az azért volt, mert én nagyon szerettem volna találkozni Jeles Andrással, tehát nyilván a korosztályomat mondom, Jeles Andrással, Mohácsi Jánossal, szerettem volna Alföldivel dolgozni, Zsótér Sándorral, és jött le Valló Péter, Béres Attila, tehát azt szerettem volna, hogy a színházi palettának nagyon sok alkotó művészével dolgozhassak, és hogy ez szerencsére Szombathelyen megadatott, mert az egy izgalmas, ugye új, mi alapítottuk, ez nagyon, nem voltak olyan jók a körülmények az elején, de nekem ez is izgalmas volt, mert ott lenni egy csapatban, akikkel létrehozunk a városban egy színházat, az fontos volt. Azt nem mondanám, hogy az eleje, tehát hogy én egyből nagyon jól éreztem magam, nem, mert hogy is mondjam, tehát, hogy azért végülis 55 éves korban az ember vált egy nagyot, nem gondoltam azt, hogy rólam szól majd a színház, de mégis megfogott, hogy egyáltalán nem voltam jelen jó. Úgy értem, hogy nem sikerült jót csinálnom. Tehát az első évben úgy éreztem, hogy borzasztóan rossz vagyok. Tehát, hogy nem találom magam, hogy nincs meg az emberi hangom. Tehát, hogy annyira akartam, hogy tehát ez érdekes dolog, amikor az ember találkozik, filmen is előfordult ez velem, hogy nagyon intenzív rendezővel dolgoztam, nagy formátumú rendezővel, a filmet nem mutatták be a kollégám halála miatt, és annyira szerettem volna lenyűgözni, jó lenni, izgalmas lenni, hogy tehát az erőteljes instrukcióknak köszönhetően...
A rendezőt lenyűgözni?
Igen, a rendező erőt, tehát hogy mondjam, ez a, ugye a rendező instruálja a színészt, ez minden, mindig, tehát tőle. És az, nagyon intenzív instrukciókat kaptam, nagyon erőteljes személyiség volt a rendező, és éreztem, hogy a mi egyéniségünk nem találkozik. Tehát, hogy valószínűleg hogy ő nem ért meg engem, vagy nem is kíváncsi rám, én nem tudok oda eljutni, és az volt a döbbenetes, hogy éreztem, hogy elveszítem a hangomat, tehát elveszítem azt a természetes megszólalásomat, amit azért tudtam hitelesen megszólalni, és ezt csak nem tudtam. Tehát ez egy nagyon érdekes érzés volt, szörnyű érzés volt, de azt az ember megtapasztalja ezt. Egyébként láttam, amikor fiatal színésznő voltam, és idősebb kollégáimmal dolgoztam, és én voltam a főszereplő, hát nem minden esetben nyilvánultak meg a rendezők idős kollégáimmal szeretetteljesen, inkább ezt tudom mondani.
Uh-huh. Az mennyire jellemző egy színészre, vagy akár az önpályáján, hogy meg akart felelni a rendezőnek, akár színpadon? Hát ez egy mindennapos dolog?
A legfontosabb nyilván az a rendező. Tehát ő, aki megálmodik egy darabot, ő, aki a kezében tartja az előadást, ő, aki létrehozza, ő, aki látja. Tehát, hogy nyilván én már csak olyanokkal szeretnék, vagy szeretek dolgozni, akikben bízom és hiszek. És elhiszem mindazt, amit mond. De egyébként, hogy mondjam, egyébként az ember 5 perc alatt leveszi az lenülő rendezőről, hogy hol tart, tehát hogy milyenek a képességei.
Uh-huh. Például az, hogy blöfföl, vagy ilyesmi.
Az ember a színészel is előfordul, hogy blöfföl, mert az egy menekülési út, tehát hogy az eszközökkel, amikor az ember megtalálja azt a karaktert, amit igyekszik megteremteni, az nem egy egyenes út.
Uh-huh.
Az olykor nagyon, nagyon nagy szenvedés.
Mm. És ilyenkor azt látja a színész, hogy hol tart az a bizonyos rendező, és ez a fajta magatartás, vagy nem tudom micsoda, tudja életre hívni a tekintélyt, az, hogy tisztelhessd a rendeződet. És van az a rész, ami...
Aha. Én munkatársként kezelem.
És van olyan, amikor nem jön létre ez a tisztelet? Vagy nem fogadjuk el tőle a...
Az nagyon rossz a tisztelet. Az szerintem egy alkotó folyamatban biztos van tehát hogy mondjam, egy karmester, a nagyon nagy formátumú szólóhegedűs, nem tudom, azt a többiek tisztelik. Én is tisztelek egy idősebb, már én is az idősek kategóriájában vagyok, de nyilván tisztelek. Tiszteltem az idősebb kollégáimat nagyon, és nagyon felnéztem, tehát egy Dajka Margit, akit ugye látunk a Huszárik filmben, hát azért a Majmunka, meg egyáltalán a Margitka filmjei, meg a Margita létkezése a színpadon, ugye a Hauman Péter, a Márkus Mensáros László, hát az ember nagyon tisztelte őket, persze, Súlyog Mária, amikor a Madách Színházban volt, és kiabált az öltözőből, hogy ki fűtjöl, hát azért csönd lett, és egyébként meg igaza volt. Tehát a színházban vannak szabályok, amiket illik betartani.